Hát kedves testvérek, mi is föltehetjük azt a kérdést, hogy vajon mit tesz bennünket boldoggá, és most itt az utolsó hetekben nagyon sokat beszéltünk a közösségről, ugye a közösség alakításról, tegnap este is itt együtt, aztán a múlt péntek este is, aztán az előadás is arról szólt az emberi kapcsolatokról, és arra gondoltam, hogy ezen a mai alkalmon vizsgáljuk meg együtt most így a gyülekezet egészével, hogy vajon hogyan tudnánk előbbre jutni közösségileg. Mindannyian szeretetre vágyunk. Ugye Móra Ferenc mondja azt, hogy szeretet az élet, és hát abban az időben még a Bibliát is olvasták, és nagy igazságot mondott, nem tudom, hogy mire gondolhatott, de valóban a szeretet az élet, maga Krisztus az élet, és ő maga a szeretet. És ez az, ami az egész világot átjárva, tudva vagy tudatlanul, ott van az emberekben, hogy szeretetre vágynak mi magunk is. Hát ugye annak idején pedagógiát tanultam, és tanultuk a különböző nevelési stílusokat, és hát megállapítottuk azt, hogy a legjobb nevelési stílus az a meleg, korlátozó, és a legrosszabb az a hideg, korlátozó nevelés, de elmondták ezt a tanáraink, és olvashattuk a szakirodalomban, hogy a legrosszabb az, amikor egyáltalán nincs nevelés, hanem egy elhanyagoló hozzáállás van a gyerekekhez. Mert még a hideg korlátozó nevelésben is van valami törődés. Ugye? Ugye nem is jó, de legalább a másik valamennyit számít, és valamennyire figyelnek rá. De hogyha elhanyagolás van, testi betegséget okoz a gyerekeknél, lelki betegségeket alakít ki, és hát nagyon érdekes tanulmányokat írtak erről, hogy mi a következménye. Nagyon érdekes kisfilmet láttam, még ezt bevezetőnek hadd mondjam el, és szerettem is volna nektek levetíteni délután, sajnos egyszerűen nem tudtuk lementeni a feliratot, ugye angolul hangzik el, itt is van nálam, de hát így nem sok értelme van. Csak így összefoglalom nektek, hogy képzeljétek el, hogy a Harvard Egyetem egy 75 évig tartó, és ma is folyamatban van, tehát 75 éve kezdte el ezt a vizsgálatot, kutatást, amit kezdett, azt vizsgálta, hogy mitől lesznek az emberek egészségesek és boldogok. És ez a Robert Waldinger, aki ezt az előadást tartja, ő a kutatásnak a jelenlegi vezetője, ő már a negyedik, mert hát gondoljátok el 75 év alatt, ugye, nyugdíjba mentek, meg talán meg is halt az első vezető. 724 ember életét és egészségét vizsgálták. Volt, akik közülük már meg is haltak, vannak, akik még ma is élnek, 90 év körüliek, és hát vannak újabbak a családtagjaik, akiket bevettek ebbe a kutatásba. És annak, ugye 1930-as években kezdték el ezt, és megkérdezték őket, hogy mi teszi őket boldoggá. Gyerekkorukba, ifjúkorukba, felnőttkorukba, és aztán időskorukba is, és két évenként mindig kimegy egy ilyen kérdőív, azt folyamatosan bevonják aztán, ahogy megnősültek, meg gyerekeik lettek őket is ebbe a vizsgálatba, és általában azt válaszolták, és mondta ez a Robert Waldinger, hogy ma is azt mondják a fiatalok, hogy hát az boldogságot és az egészséget az a pénz hozza, a siker, a munka, és ez, ami nekik az értékrendjükben szerepel, és nagyon érdekes mégis, hogy a kutatások azt mutatják, hogy közülük azok éltek a legtovább, meg élnek a legtovább, és azok lettek boldogok, és aránylag egészségesen, még ha fájdalmaik is vannak, de nagyjából egészségesnek mondhatóak, akiknek jó emberi kapcsolataik voltak. És így fogalmazta meg, le is írtam ezt így, hogy a jó kapcsolatik ez a kutatás eddigi eredménye, a jó kapcsolatok őrzik meg a boldogságot és az egészségünket. Képzeljétek el, ezt így kimondják. És mondja, hogy ez egy nagyon egyedülálló kutatás, mert ilyet nem vagy abba hagytak, tehát 75 évig egy ilyet végigvinni, ez azért egy nagyon nehéz. És arról is beszél ebben a kis előadásában, ez 12 perces előadás, arról is beszél, hogy a magányról is, és arról is beszél, hogy lehetünk magányosak emberek között, és a kapcsolaton nem azt érti, hogy vannak körülöttünk emberek, meg sőt nem is azon, hogy egy családban van valaki, vagy egy közösségben, vagy bárhol, hanem hogy a közeli kapcsolatoknak milyen a minősége. Tehát ő azt tartja kapcsolatnak, ahol jó kapcsolat van, és ahol minőségi kapcsolat van, és ez az, ami a boldogságot és az egészséget megőrzi. Elgondolkodtató ez nagyon nekünk is, akik egy közösségbe járunk, és itt vagyunk egy gyülekezetben, testvéri kapcsolatban vagyunk egymással, sőt a testvéri kapcsolatokon belül még barátságok is vannak, ugye erről is beszéltünk már az elmúlt alkalmakkor. Érdemes ezt megvizsgálnunk, hogy mit mond nekünk erről Isten. A Szentírás erről mit nyilatkoztat ki? Nagyon sok mindenről lehetne beszélni, ugye most van egy kis időnk, amikor erről közösen gondolkodhatunk. Most kiválasztottam a 133. Zsoltárt, és kérlek benneteket, hogy nyissátok itt a Bibliátokat. Nagyon sok feldolgozása van ennek a Zsoltárnak, zenészeket is megihlet ez, és hát művészeket ez a 133. Zsoltár. Bizonyára tényleg egy alapvető emberi igény az, hogy a közösség meglegyen az életünkben, és ennek az öröme. Így olvasom a 103. Zsoltárt, ami Grádicsuk éneke Dávidtól. Ímé mi jó, és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak. Mint a drága olaj a fejen, amely aláfoly a szakállon, az Áron szakállán, amely lefoly köntöse prémére. Mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire. Csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Azt olvashatjuk itt az igében, és a Jóisten is kinyilatkoztatja ezt Dávid által, hogy jó és gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak. Amikor közösség van a hívők között, az jó és gyönyörűséges. Az öröm és békesség, és csak oda küld áldást az Úr, és életet örökké. Áldást és életet küld. Mielőtt tovább tanulmányoznánk ezt a Zsoltárt, és az Isten szerinti közösséget, próbáljuk megfogalmazni azt, hogy milyen a jó, a szép, és milyen a rossz, a rút közösség. Erről sok mindent lehetne elmondani, de én próbáltam most így az elmúlt hetekben elhangzottak alapján egy-két dolgot összegyűjteni. Én arra kérlek benneteket, hogy segítsetek is nekem megfogalmazni majd az ellentétét, mert hiszen az egyik az a jó, a kívánatos, a másik az ellentéte pedig pont azt, amit kerülnünk kéne. A szép, a jó közösség, aminek a Jóisten örülni tud, az olyan közösség, ahol van megbocsátás, hogy tudunk egymásnak megbocsátani. Ugye ennek az ellentéte, hogy nincs bocsánat, ugye nincs megbocsátás, keserűségek nőnek föl, feszültségek a gyülekezetben, és ebben már látszik is, hogy mitől rossz egy közösség, a feszültségek vannak, ugye? És mikor jó egy közösség, hogyha van feloldódás, van oldás, van békesség. Mitől rút, mitől rossz egy közösség, hogyha a hibákat keressük egymásban. És akkor mikor jó egy közösség? Hogyha észreveszünk a másikban az értéket, a jót, sőt, ezt tudjuk is mondani egymásnak. És meglátjuk ezeket az értékeket. Jó a közösség, ha bátorítjuk egymást, és rossz, hogyha kritizálunk. Jó, hogyha nyitottak vagyunk, hogyha befogadóak vagyunk, és ennek az ellentéte, hogyha zárkozottak, zártak vagyunk. Mindegyikről külön lehetne beszélgetni. Erre az utóbbira azt hiszem, hogy mindegyik olyan, amelyik a közösségi létünknek az alapjait érinti, a gyakorlatát tulajdonképpen. Az utóbbira hadd mondjak csak el egy negatív példát, bocsánat, hogy negatív példa jutott eszembe a készüléskor. Az egyik gyülekezetben, ahol elmentünk egy baráti családdal, aki a férfi munkatársa Attilának, és hát ott voltunk abban a gyülekezetben, és hát ez a munkatársa Attilának fölhozta azt, nagy lányai voltak akkor, két kisgyereke, meg két nagy lánya, és hát felhozta a lányoknak, hogy mi lenne, ha ide költöznénk. Szó volt arról, hogy hát arra a vidékre fogják majd helyezni, és akkor így a lányok így néztek maguk elé, kamaszlányok voltak, és azt mondták, apa, ebbe a hideg gyülekezetbe fogunk akkor járni. És képzeljétek el, hát a kamaszok azért elég kritikusak. És egyikünknek se jutott volna eszébe arról a gyülekezetről, hogy ez egy hideg gyülekezet. Szerettek oda menni a prédikátorok, szerettek ott beszélni, szerettek ott a testvérekkel lenni, de vajon egy kamasz gyerek, meg vajon egy kívülről jött ember szerette oda menni? Hideg az a gyülekezet, zárkózott, vagy pedig befogadó, figyelmes, nyitott. Ez is ismérve a gyülekezetnek. Tehát tényleg csak így még a bevezető részben hadd villancsam ezt fel, hogy megbékélés, vagy konfliktus, őszintesség, vagy képmutatás van, amire megint csak nagyon érzékenyek a fiatalok, nagyon érzékeny mindenki, hogy hitelesek vagyunk-e, őszinték vagyunk-e, amit mondunk, úgy élünk-e. Az van-e a mögött, amit hirdetünk. Oldottság vagy feszültség van, bizalom vagy gyanakvás van, és közösségvállalás van vagy függetlenség. És ez utóbbi az, amire törekszünk, és amiért most itt munkálkodunk, és hogy mondjam úgy dolgozunk, mert ezért nekünk is tennünk kell érte, ha más nem, akkor tényleg beszélni róla legalább őszintén, és lépni előre, hogy közösségvállalás van, vagy pedig függetlenedés. Hogyan lehetünk olyan közösség, amelyben gyönyörködik az Úr, és áldását tudja ráadni? Hogyan válhatunk olyanná, ami itt le van írva, hogy jót lenni, és gyönyörűség, amikor együtt vannak az atyafiak? Azt olvashatjuk itt, hogy mint a drága olaj a fejen, mely aláfoly a szakálon, az Áron szakálán, amely lefoly köntöse prémjére. Olyan a közösség. Milyenek a jelképe az olaj? Ugye a Szentléleknek a jelképe az olaj. Érdekes, hogy ezt hozza itt a Zsoltáros, ezt a jelképet, az olajnak a jelképét, a Szentléleknek a jelképe. Hogyha megnézzük János első levelét, például a második fejezetben, nagyon sok igét lehetne fölhozni és elmondani erre, akkor azt látjuk itt, hogy mi is kaptunk tőle kenetet, ezt írja János apostol. Aztán az Efézusi levél 5. fejezetében, a 19. versben azt olvashatjuk, hogy teljesedjetek be lélekkel. Isten ezt szeretné, és az is nagyon érdekes ebben a jelképben, hogy lefoly a szakállon, aztán lefoly a köntöse prémjére, hogy egész végig, ugye amikor megkenték a papokat, felszentelték a szolgálatukra, akkor a Szentlélek, hogy a Szentlélek töltse el az egész lényét, ezt jelképezte, hogy lefolyt rajta bőségesen ez az olaj. Isten így szeretné látni, hogy az ő gyülekezetét, a gyülekezetnek a tagjait is a Szentlélek járja át. Isten áldása fogja átjárni az életünket, az otthonunkat, mint a finom illat, és megnyugtat bennünket, amikor egységben élünk egymással. Ez egy ígéret. Szeretnénk ezt elnyerni, testvérek, hogy ez az egység, ez a békesség járjon át bennünket. Azt hiszem, hogy mindannyian vágyunk erre. Aztán a másik jelkép is nagyon szép. Ugye nem csak az, amikor ezt írja, hogy tetőtől talpig átjárja a Szentlélek az embert, hanem a másik, a harmadik versben, amit leír, mint a Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, csak oda küld áldást az Úr és életet örökké. Hermon harmatja. Hallottatok-e Hermonról? Tudjátok-e, hogy mi az? Igen, ugye Feri itt sugja a hátam mögött, egy hegy. Hermon hegye, ez Közép-Szíriában levő hegység, az Anti-Libanon hegységnek az egyik része, a déli része. És ennek a hegynek a tetején még nyáron is van hó. Hát remélhetőleg ma is, mert most a klímaváltozás, ezt nem tudom, de abban az időben biztos, hogy volt a tetején hegy. Valaki mondta nekem, hogy igen, még ma is van hó a tetején. És ennek a párája alászállt, és megöntözte a környező helyeket. Hát ez nagyon fontos, mert gondoljatok bele, hogy 6 hónapig nem esett az eső ezen a vidéken, Palesztinában, és milyen lehetett az, amikor a harmat öntözte ebben a száraz időszakban a környező helyeket. Minden zöldelt, minden virult, amikor pusztaság és sivatag volt körülötte. Úgyhogy nem véletlen ez a jelkép, amit Dávid itt használ, hogy amikor együtt vannak az atyafiak, az olyan gyönyörűséges és jó, hogy még a szárasságban is üde, zöld minden, és virul minden. Szeretnénk ezt? Nagyon szeretnénk. Hogy amikor körülöttünk szárasság van, akik itt voltak, ugye a szerdai előadás, amikor kapcsolatról volt szó, bevetítettem egy képet, mindig ez villan ilyenkor elém, egy szobrot, ahol az emberek tényleg, mint a kiszáradt fák, és egymástól távol így élnek ebbe a világba, és itt szombatiskolán mondta el valamelyikőtök azt, hogy talán épp te Erzsike, hogy milyen nagy áldás az, hogy mi egy gyülekezetbe járhatunk, hogy mi egy közösségnek a tagjai lehetünk, hogy mi számíthatunk egymásra, hogy nekünk, hogy nem úgy jövünk ide egy ilyen összegörcsölt gyomorra, nem tudom, melyitek jön így ide, nem hiszem, hogy bármelyikőtök is, hogy jaj, mi ér itt engem, hanem örömmel jövünk, hogy találkozunk, hogy beszélgethetünk, hogy megoszthatjuk az örömeinket, a bánatunkat, a küzdelmeinket, sőt, ha kell, akkor tevőlegesen segítségre számíthatunk. Ez nagyon-nagyon nagy ajándék, tényleg olyan ebben a száraz világban, ebben a küzdelmes világban, mint egy zöldellő, felfrissítő helyre bejönni, ahol ráadásul az Istennek az igéjét halljuk. De tegnap este arról is beszélgettünk, és már az előző héten is, hogy ez kevés. Tehát ahhoz, hogy közösség legyen, kevés szombaton összegyűlni. Érintkezési pontjainknak kell lenni más területeken, más helyen is. És leginkább kevés az, hogyha az Isten igéjét hallgatjuk csak, ami nagyon fontos, és ez az alap. Tehát mindig szeretném ezt leszögezni, nehogy félreértsetek, hogy az alap a Biblia tanulmányozás. Az alap az az Isten igéje, de kevés. Ez csak elmélet. A szívünknek kell összeérni, és a szívünkbe kell befogadni ezt az igét, és megélni ezt az igét. A harmat minek a jelképe? Mi az, ami felüdíti a száraz lelket? Hát a harmat is a Szentléleknek a jelképe. Nagyon sok igét lehetne ide is hozni. Zsoltárok könyvét, Ézsaiás könyvét, Ézsaiás könyvében van egy gyönyörű ige, ami azt mondja, hogy, hogy harmatod az élet harmata. És aztán folytatja ott, hogy és visszaadja a föld az árnyakat. Olyan csodálatos, hogy új életet tud teremteni, olyan értelemben is, hogy adja a feltámadást is, de jelképesen adja a feltámadást egy halott állapotból is, Istennek a lelke. Egyik két nagyon kedves igémet is fogom most idézni ezen az Isten tiszteleten. Az egyik Jób könyvéből van a 29. fejezet 19. verse. Jób könyvének a 29. fejezetében a 19. vers azt mondja, egy költői egyébként, bármelyik költő megirigyelheti Jobtól ezt, ami úgy hangzik, hogy gyökerem a víznek nyitva lesz, és ágamon hál meg a harmat. Gyökerem a víznek nyitva lesz. A lelki életünknek is vannak gyökerei, talán Attila prédikált is pont erről, ami az egész testbe, az egész lelki életbe viszi az életet. Itt valamelyik este vetítettünk nektek a vízről egy hangosított diavetítést, és ott is láttátok, mennyi mindent jelképez a víz. A víz és a Szentléleknek is a jelképe. És ágamon hál meg a harmat. Odáig juthat ez, hogy az ágak, a fának azok a részei, ami látható már, amin a gyümölcs terem. És ezen, hogyha meghál a harmat, akkor lesz látható az életünkben a Szentlélek munkája. Erre vágyunk. Isten adni akarja nekünk a Szent Lelkét, mert ezáltal tudunk majd jó közösségbe lenni Istennel és a testvéreinkkel. És hogyha Istennel és a testvéreinkkel közösségbe kerülünk, együtt élünk, akkor a száraz időkben is meg fogunk maradni. És Isten nekünk fogja biztosítani azt, hogy mi valóban jó közösség lehessünk. És akkor fog majd megvalósulni az is, amit egy szombatiskolán valamelyikötök éppen említett, hogy hogy lesz majd az, hogy mi kimegyünk az emberek közé, és ott bizonságot teszünk, és úgy teszünk bizonságot, ugye az apostolokról tanultunk, hogy ők, amikor Jézus mennybe menetele után kimentek az emberek közé, megváltoztak, mások lettek, hatékony lett a szolgálatuk, több ezren tértek meg. Hát hol vannak ezek az idők? És ugye arról beszéltük, hogy mindennek megvan az ideje, és én akkor nem akartam mondani, mert gondoltam, most nem mondom el előre az Isten tiszteletet, de szeretném azt most elmondani, hogy előtte nekünk még több mindent meg kell értenünk, és meg kell élnünk. Ahhoz, hogy több ezren megtérjenek a szavunkra, meg az életünkre, ahhoz nekünk még a személyes életünkbe és a gyülekezeti életünkbe előbbre kell lépni, és Isten ezt szeretné, hogy előbbre lépjünk. Hogyan? Vágyunk erre a közösségre, Isten megígérte, hogy adja nekünk ezt a közösséget, vágyunk a Szent Lélekre, Isten megígérte nekünk a Szent Lelket, akarja adni, tapasztalhatjuk is az életünkbe, hogy adja a Szent Lelket valamilyen mértékbe, valamilyen módon, a szükségletnek megfelelően, de hogyan tudunk ezzel úgy élni, hogy ahogy az Istennek tetsző, ahogy Isten azt szeretné, hogy az Isten általi legyen. És valóban egy közösségé kovácsoljon bennünket. Hogyha megnézitek a 132. Zsoltát, ugye, amit előtte van, mielőtt erről kezd beszélni Dávid, akkor azt olvashatjuk a 132. Zsoltárban, hogy Dávid könyörög Istennek, és a könyörgés után egy ilyen panasz, egy ilyen tényleg könyörgés és hivatkozás Isten ígéreteire ez a Zsoltár, amikor könyörög, utána azt írja le, úgy könyörök, hogy emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról, aki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákob Istenének. És utána arról ír, hogy nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel hálónyoszójámba, nem bocsátok álmat szemeimbe, spilláimba szendert, míg helyet nem találok az Úrnak, Jákob Istenének hajlékot. Hát itt mondhatjátok azt, hogy de hát Zsuzsa most biztos arról ír Dávid, hogy hát keresi a helyet a templomnak, vagy hát ugye az Isten, igen, de mindig tudjátok ti is nagyon jól azt, hogy nagyon sokszor másodlagos jelentése is van az igéknek, és a mi számunkra is üzennek ezek az igék valamit. Vajon mi építhetünk egy templomot az Úrnak, kereshetjük-e neki a helyet? Hát igen, igen. Dávid nem hajtotta addig álomra a fejét, amíg nem találta meg az Istennel való közösséget. Amíg nem találta meg Istent, amíg nem találta meg a helyét. Hát azt hiszem, hogy ez az első feladatunk, megtalálni az Istent. És úgy menni tovább, aztán majd szőhetünk terveket, indulhatunk más emberek felé, de először nekünk kell megtalálni Istent. És ilyen szorgalommal, hogy azt mondja, hogy nem hajtom le addig a fejemet, addig nem jön álom a szememre, amíg én az Istennel való közösségre el nem jutottam. Ha megtaláljuk őt, mi történik? Azt olvashatjuk itt, még helyet nem találok az Úrnak, Jákob Istenének hajlékot. Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához, indulj, Uram, a te nyugvó helyed, a te és a te hatalmadnak ládája. És Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkentett színétől. Azt olvashatjuk itt, hogyha megtaláltuk az Urat, akkor hajlékot vesz nálunk. Akkor velünk foglalkozni. Krisztus velünk szeretne lakozni, és hogyha végigolvassuk egészen a 18. versét, akkor csodálatosak ezek az igék. A 13. verstől különösen, ahol leírja azt, hogy a közösség Krisztussal az olyan, hogy ő mindig velünk szeretne lenni. Nézzétek meg azt írja itt, mert Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül. Ez lesz nyugvó helyem örökre, itt lakozom, mert ezt szeretem. Aztán 17.-18. vers, megnöveztem ott Dávidnak hatalmát, szövét neked szerzek az én felkentemnek, ellenségére szégyen borítok, rajta pedig koronája ragyog. Csodálatos ígéretek. Ahhoz, hogy mi jó közösséget alkossunk, hogy nekünk minőségi kapcsolataink legyenek, amely egészséget és boldogságot hoz, ahhoz Istent kell megtalálnunk. Vágyodunk-e a jó Isten után, testvérek? Vizsgáljuk meg magunkat őszintén. Képzeljétek el, hogy az igében több helyen van olyan kifejezés, hogy Isten szeret bennünket, de hogyan szerelmes belénk. Azt írja egy helyen, hogy Krisztus szerelme szorongat bennünket. Annyira izgatott ez bennünket, hogy Attila meg is kérdezte azt a tanárt, aki a főiskolán tanítja ugye a hébert meg a görögöt, hogy hát hogy van ez az eredeti nyelv, és azt mondta, ott a szerelem szó szerepel. Isten vágyódik utánunk, és nem csak egyszerűen úgy, mint a barát után, mert ugye aki a barátunk, vagy akivel egy jó közös hullámhosszon, egy hangon vagyunk, vágyódunk vele lenni, hogy már beszélgethessünk vele, megbeszéljük a dolgainkat, kicserélhessük nem csak a gondolatainkat, hanem a szívünket is. De a szerelem milyen? Addig nem nyugszik, amíg egyé nem lesz a másikkal. Egységet akar velünk az Úr. És hogyha mi egységre kerülünk vele, akkor tudunk egységbe lenni a testvéreinkkel is. Hogyha megnézitek akkor az Efézusi Levél 5. fejezetében a férfi és a nő egységéhez hasonlítja Krisztus és az egyházának az egységét. Ezt hozza példának. Mert valahogy jelképesen szeretné nekünk megmagyarázni Isten. Annyira távol és magas tőlünk ez a világ, ugye, ahogy olvashatjuk, mint a föld az égtől. Tehát Isten próbálja jelképekbe valahogy megmagyarázni, amit a tudtunkra akar adni. Hogyan lehetséges ez az egység? El kell kezdeni a Krisztussal való barátkozást. És hogyan tudjuk ezt megtenni? Lehet, ugye, akik most itt ültök, keresztény emberként is én magamról is tudom, hogy nem vagyunk mindig egyformán Istennel. Mint ahogy egymással se, nem? Még a legközelebbi hozzátartozónkkal, a férjünkkel, a gyerekünkkel, a szüleinkkel, a keresztény közösségvel, a testvérünkkel, nincs mindig egyforma kapcsolat. És így vagyunk Istennel. És ennek nem kéne így lenni, mert Isten nem ember. Rajtunk múlik ez a kapcsolat. Nem kéne ennek hullámzónak lenni, de mégis így van. De Isten azt mondja, hogy ha most távol is vagyunk tőle, vagy valami módon elszakadtunk is tőle, vagy valahogy most mi, már lehet, hogy már nem tudom, nem tudunk úgy imádkozni. Ti is biztos megfigyeltétek, hogy nem mindig egyformán tudunk imádkozni. Akkor is azt mondja, hogy keres bennünket, és vár bennünket, és akarja, hogy menjünk hozzá, mert rajta nem múlik. Ő visszafogad bennünket. Hogyan lehetséges ez? Igen, olvassuk az igét, tanulmányozzuk az igét, hallgassuk az ő szavát, de keressük vele a személyes kapcsolatot. Menjünk be a mi csendes helyünkre, csukjuk be magunk után az ajtót, és beszélgessünk el vele. Őszintén, ahogy a barátunkkal elbeszélgetnénk, a legjobb barátunkkal elbeszélgetnénk. Rendezzük a bűneinket, mert ahogy mondtam, ő a szent lelket akarja nekünk adni, és nem fér meg a lélek és a bűn együtt. Azt mondja, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Nincs együtt meg a lélekben. Kérjük meg, hogy világíts át a szívünket, a lelkünket, és tisztítson meg bennünket. És utána higgyük el, hogy ő megbocsát nekünk, és hogy tudja adni az ő szent lelkét nekünk. Hogyha olvassuk az igét, hogyha megtapasztaljuk ezt a felszabadulást, hogy nem úgy van, nagyon sokszor szembesülök a világban ezzel, de sokszor még a keresztény közösségekben is higgyétek el, hogy emberek azt mondják, nem tudok megbocsátani magamnak. Nem tudom, ti hallottátok-e már ezt, lehet, hogy nem vagytok ilyen szerencsés helyzetben. Hogy elrontottam az életem, hogy elrontottam valami kapcsolatomat, nem tudom megbocsátani, hogy meghalt az anyám, és azt és ezt a dolgot nem rendeztük le vele, erre már soha többet nem lesz lehetőség. Vagy azt, hogy hát nem haragszom én senkire, hát egy keresztény ember nem haragudhat, de hát azért nem szívesen találkozom vele. Ugye? Nem szívesen megyek el hozzá. Hát ugye érdekes dolgok ezek. Isten a bíró, Krisztus a megváltó, nem mi vagyunk a saját megváltónk, meg másoknak a megváltója, hogy milyeneket mondhatnánk, hogy nem bocsátok meg, meg megbocsátok, meg egyebek magamnak, meg másoknak, hanem a megbocsátás az Istené. Higgyük el, hogy megbocsát nekünk, és bocsássunk meg mi is magunknak, meg másoknak. És utána készen áll a mi szívünk, hogyha mi olvassuk az igét, akkor megismerjük az Isten szeretetét, ezeknek a tapasztalatoknak által megismerhetjük az Istennek a szeretetét, és aztán azzal akarunk lenni majd, akit szeretünk, az Istennel szeretnénk lenni. Az emberek közül is azzal szeretünk lenni, aki tudjuk, hogy elfogad bennünket, aki szeret bennünket, de emberi viszonylatban nem lehetünk mindig azokkal, akiket szeretünk. Egyrészt fizikailag lehetetlen, hát nem tudunk mindenkivel, akit szeretünk, mindig együtt lenni. Másrészt pedig az emberi mi voltunkból is fakad, nem? Hát még az ige is azt mondja, hogy ne tedd gyakran a te fele barátod házába a te lábadat, mert megutál téged, hát elég erős szavak, de annyit értünk belőle, hogy olyanok vagyunk mi emberek, hogy kell, hogy egyedül legyünk, kell, hogy másokkal is legyünk, kell, hogy csak az Istennel legyünk, nem tudunk mindig azzal lenni, akit szeretünk, mert nem vagyunk már ide alkalmasak, majd az új földön ez lehetséges lesz, de Isten mindig velünk akar lenni. Mindig folyamatosan velünk akar lenni, együtt akar velünk lenni. És amikor így együtt vagyunk vele, és olvasjuk az ő igéjét, akkor megértjük azt, hogy nagyon szeret bennünket, és elfogad bennünket. Erről is beszéltünk szombatiskán, tényleg csak érintettünk ezt, és hogy milyen értékesek vagyunk mi Isten számára. Azt olvashatjuk az igében, hogy ilyeneket mond Isten, hogy becses vagy az én szemeimben, hogy nagyon szeretlek. Isten kimondja ezt. Egyértelműen, világosan kifejezi az ő szeretetét, ami számunkra. Vagy gondoljunk a teremtettségünkre. Gondoljunk arra, hogy egyen-egyenként hogy kíséri a mi sorsunkat. Nagyon szeret bennünket. Testvéreim, hadd tegyek fel egy kérdést. Ti szeretitek magatokat? Ezt vizsgáljátok meg, hogy szeretitek-e magatokat. Ugyanis Isten azt szeretné, hogy mi fogadjuk el magunkat, és szeressük magunkat, mert ő szeret bennünket, és elfogad bennünket. És hogy miért tettem fel ezt a kérdést? Mert most a közösségről beszélünk. Az egyik feltétele annak, hogy jó közösség legyünk, hogy közösségbe tudjunk egymással lenni, az az, hogy fogadjuk az Isten lelkét, hogy járjunk Istennel, hogy legyünk vele. A másik pedig az, hogy tudjuk elfogadni magunkat, és szeressük magunkat. A pszichológia nem a légből vette ezt. Ez nem egy pszichológizálás, hanem ez egy alapvető lelki törvényszerűség. Ha nem tudjuk magunkat elfogadni, ha nem tudjuk magunkat szeretni, akkor másokat se tudunk elfogadni, és nem tudjuk szeretni őket. Hadd olvassak el nektek egy igét, Márk evangéliumából, gondoljátok ki is nyithatjátok, a 12. fejezetnek a 33. verse. Márk evangéliumának a 12. fejezetének a 33. verse. Ahol azt mondja, és szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből, és teljes erőből. És szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Szeretnek az emberek áldozatot hozni, mert úgy gondolják, hogy így az Isten tetszését, vagy az emberek tetszését majd megnyerik, de azt mondja itt az Isten, hogy szeretni többet jelent ennél. De én most miért olvastam el ezt? Mert azt írja, hogy szeretni az embernek a fele barátját, mint önmagát. Hogy szeretem magam? Hát valamilyen szinten igen, hát ápoljuk önmagunkat, mosakodunk, figyelünk magunkra, stb. Csak az alapvető dolgokat mondjuk, törődünk magunkkal, olvasunk, stb. A lelki dolgainkra figyelünk. És talán ez most csak tényleg egy kis kitérő, hogy elgondolkodtam ezen, hogy lehet, hogy azért van, amikor egyik ember a másikat gyötri, akkor ezért van, mert saját magával van baja. És önmaga gyötrődik, és ezért gyötri a másik embert. De hogyha szereti magát, akkor tudja szeretni a másikat is. Isten azt akarja, hogy szeressünk másokat, hogy szeressük egymást, hogy szeretetbe legyünk együtt. Tegnap este erről is beszéltünk, én mondtam nektek azt, hogy találkozunk olyannal, amikor emberek azt mondják a gyülekezetbe, hogy hát itt nincs szeretet. Ugyan könnyű rámondani egy gyülekezetbe, de itt nincs szeretet. És akkor még itt valamelyikötök mondta is, hogy és ő, akkor hoz szeretetet? Mi van, amikor egymáson kérjük számon a szeretetet? Találtam egy nagyon szép idézetet, ami egy keresztény írótól van, ahol azt írja le, hogy mi hiába próbáljuk emberekkel, ami lelkünk szeretett vágyát betöltetni, nem fog menni. Mert hogy az ember lelkében van egy, ő így fogalmazza meg, hogy van egy Isten formájú űr. Nagyon jó ez a megfogalmazás, amit egyedül csak Isten tud betölteni. Hogyha ez nincs betöltve, akkor egy olyan hiány van bennünk, hogy szenvedünk tőle, és keressük a megoldást, hogy az az űr betöltődjön. Nézzetek körül a világban. Miért vannak a függőségek, a szenvedélybetegségek? Miért vannak különböző dolgok, amiknek nem kéne lenni, és az emberek érzik is, hogy hajszolják, de hiába, mert nem oldódnak meg a problémáik. akár azzal, ha mindent megvásárolhatunk, ha megnézhetünk minden filmet, ha elmondta egy kis fiatal barátnőm, hogy nagyon szégyeli magát keresztény ember létére, de egyedül van, és állandóan filmeket néz, és úgy érzi, hogy akkor mindent elfelejt. Tehát próbáljuk tompítani azt a fájdalmat, azt a hiányt, de nem megy. És az emberi kapcsolatokkal is ez van. Gondolhatjuk azt, hogy már megoldódik minden probléma, hogyha megnősülünk, ha férhez megyünk, ha gyereket szülünk, ha nem halnak meg a szüleink, ha minél több barátot szerzünk, megoldódik minden problémánk. De ez nem igaz. Ez nagy öröm, nagy beteljesedés, de az alapvető problémát nem oldja meg. Az alapvető problémát egyetlen egy dolog oldja meg, hogyha Istent megtaláljuk. Így fogalmaz meg, valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy minden ember szívében van egy Isten formájú űr. Ugyanakkor az is igaz, hogy Isten szívében is van egy ember formájú űr. Ennek tulajdonítható, hogy Isten oly nagyon vágyik ránk, és fáradhatatlanul keres bennünket. Ugyanígy az ember szívét sem elégítheti meg semmi ezen a földön, még a szolgálat sem. Csak Isten töltheti be az űrt, melyet saját magának formált. Ha engedünk ennek a felismerésnek, egész más színben látjuk majd a világot. Új lelkesedéssel nézünk majd az élet elé, még a legkilátástalanabb helyzetek elé is. Kedves testvéreim, én nagyon szeretném azt, hogyha mindannyian, akik most itt vagyunk, megtalálnánk az Istent. Ő keres bennünket. És azt akarja, hogy találjuk meg őt úgy, hogy elfogadjuk az ő közeledését. Hogy újra vesszük a fáradtságot, újra vesszük a bátorságot, és letérdelünk eléje úgy, ahogy eddig nem, vagy csak nagyon régen. Vagy úgy kezdjük kutatni a Szentírást, mint valamelyitek mondta a szombatiskolán is, hogy mintha most olvasnánk először azokat a szakaszokat. Pedig lehet, hogy már nagyon sokszor elolvastuk. Mit üzen nekem az Isten? Mi az egység titka? Ez is az egység titka. Ez az alapja. De hadd olvasok fel nektek egy idézetet Ellen White-tól a Boldog Otthon című könyvnek a 152. oldaláról. A családban és a gyülekezetben való széthúzás és viszály oka a Krisztustól való eltávolodás. Krisztushoz közel kerülni annyit jelent, mint közelebb kerülni egymáshoz. A családban és a gyülekezetben való igaz egységtitka nem a tapintatos bánásmódban, nem a vezetésben, nem is a nehézségek legyőzésére irányuló emberfeletti erőfeszítésekben, ha bár ezektől is sok függ, hanem a Krisztussal való egységben rejlik. Képzeljünk el egy nagy kört, amelynek szélétől minden vonal a középpont felé halad. Minél jobban közelednek a vonalak a középponthoz, annál közelebb kerülnek egymáshoz. Így van ez a keresztény életben is. Minél közelebb kerülünk Krisztushoz, annál közelebb kerülünk egymáshoz. Isten dicsőül meg, midőn népe egységes tevékenységben részesül. Látom, hogy az idő nagyon elszaladt. Választottam két olyan igét, ami nagyon érzékenyen érintett, mert azt írja, hogy az, aki a gyülekezetben szolgálattevő, vagy oda kerül, vagy akár egymás is vonatkozik, az hogyan viszonyulja a szeretetbe másokhoz. Pál apostol azt írja a korintusbeliekhez írott levélben, a mi szánk megnyílt ti néktek, korintusiak. A mi szívünk kitárult. Nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Viszont zásul, mint gyermekeimnek szólok, tárjátok ki ti szíveteket. Az új fordítás sokkal érthetőbb. Ott nem azt írja, hogy nem mi bennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben. Nem a mi szívünkben kevés a hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Kedves testvérek, vizsgáljuk ezt is meg. Mennyi a hely a mi szívünkben mások számára? Ahelyett, hogy másokat bírálgatnánk, kérdőre vonnánk, mindannyiunk magunkat vizsgálja meg, és nézzük meg azt, hogy valóban hogy is vannak ezek a dolgok. Mi van, ha nem vagyunk közösségi emberek? Mi van, ha mi nem úgy születtünk olyan adottságokkal? Isten akkor is tud bennünket olyanná tenni, ő meg tud bennünket változtatni, erről is beszéltünk a szombatiskolán. A Tesszalonikai első levél második fejezetének a 7., 8. versét is János evangéliumából egy verset fogok befejezésnek elolvasni. Azt olvashatjuk a Tesszalonikai első levél 7. és 8. versében. De szívélyesek valánk ti közöttetek, amiként a dajka dajkálgatja az ő gyermekeit. Így felbuzdulva irántatok, készek voltunk közleni veletek nem csak az Isten evangéliumát, hanem a mi magunk lelkét is, mivel hogy szeretteink élettetek nékünk. Annyira szép ez az ige. Pál apostol írja ezt a gyülekezetnek, de azt gondolom, hogy nem csak egy lelki vezető mondhatja ezt a gyülekezetnek, hanem ezt mondhatjuk egymásnak, hogy igazi közösség legyen. Hogy nem csak az Isten evangéliumát osztjuk meg egymással, hanem a mi lelkünket is közöljük egymással, és hogy szeretteinké legyetek, és egymásnak a szeretteivé lehessünk. Ez az igazi közösségnek az alapja. Én kívánom azt, hogy János apostollal együtt tudjuk azt elmondani, hogy mi megismertük és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét, és az Isten szeretet, és aki benne marad, aki szeretetben marad, az ő benne marad, és az Isten is ő benne. Ez az igazi közösségnek az alapja, adja meg nekünk a jó Isten ezt az áldást, legyetek velem együtt nyitottak erre, hogy véghez tudja rajtunk vinni az ő akaratát, és igazi közösségét tudja formálni bennünket. Amen.